Tulajdonrészt vehetnének a dolgozók állami cégekben, beleszólhatnának a döntésekbe is. Egyetlen magyar diákot sem vettek fel a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem költségtérítéses helyeire. Két javaslat az állampolgársági törvény módosítására Szlovákiában egyelőre nincs konkrétum. És 85 millió évvel ezelőtt élt és növényevő volt, most találták meg a Bakonyba. A híradót látják, jó estét kívánok! 10 hónapja nem volt olyan erős a forint, mint most. 277 forintot adnak most 1 euróért, még múlt héten még bőven 280 fölött volt. A kedvező nemzetközi hírek miatt erősödött ilyen mértékben a magyar fizetőeszköz. A külföldi utaknál például szinte azonnal érződik ennek a hatása.
283 forint, a fővárosi valutaváltók legtöbbje ennyit kér most 1 euróért. Az erős forintnak sokan örülnek, így nyáron leginkább azok, akik külföldre mennek nyaralni, mint Örvendi Zsuzsa is, aki barátokkal utazik Olaszországba.
Annak örülünk, hogy most ilyen euró árfolyammal vagyunk, mert akkor több mint valószínű egy-két nappal tovább tudom még maradni.
Ez olyan 290 körül volt fixálva, akkor az árfolyamot csináltunk, ez nagyjából olyan 800-ig különbséget jelentett.
Az utak többsége most olcsóbb lett, így ebben a fővárosi utazási irodában is többen érdeklődnek.
Nagyon bízunk abban, hogy alacsony marad az árfolyam, hiszen, mint mondtam, hogyha hosszú távon gondolkodunk, tehát ilyen 3 hónapos távon gondolkodunk, és alacsony marad az árfolyam, akkor egész biztosan többen fognak utazni.
Tavaly szeptember óta nem volt ilyen erős a forint az euróval szemben, amikor...
A magyar valuta közép árfolyama hétfő óta stabilan 280 forint alatt van. Az euró megvédéséről szóló kedvező hírek és a magyar IMF tárgyalások együtt erősítették a forintot, mondja az általunk megkérdezett elemző.
Aki nyaralásra készül és készpénzt szeretne magával vinni, akkor annak érdemes a mostani szintek környékén vásárolni.
A következő napokban, ha pozitív nemzetközi hírek érkeznek, akkor a szakértők szerint akár még erősebb is lehet a forint.
Politikai instabilitástól és belső villongásoktól tartanak londoni piaci elemzők az érvénytelen romániai népszavazás miatt. Ez ronthatja a román gazdaság kilátásait. Az európai politikusok is együttműködésre kérték Traian Băsescu államfőt és Viktor Ponta miniszterelnököt.
Hát nehezen fognak megélni, eddig is nehezen éltek meg. Borulátóan nyilatkozik a romániai belpolitikai közeljövőről a politológus. A vasárnapi érvénytelen népszavazás után az elnök felfüggesztését kezdeményező Szociálliberális Unió továbbra is támadja Traian Băsescut. A hivatalába visszatérni készülő államfő ugyanakkor azt mondja, a meghiúsult államcsíny szervezőinek törvény előtt kell felelniük tetteikért. A patthelyzet tehát fennáll, mondja a politológus.
Legalábbis az őszi választásokig. Én most azt gondolom, hogy a fő tét most az, hogy ugye novemberben esedékesek lesznek a parlamenti választások. Addig mind a két párt erre fog készülődni.
Az európai pártok vezetői együttműködésre szólították fel Traian Băsescu államfőt és Viktor Ponta miniszterelnököt. Az Európai Néppárt szerint véget kell vetni a politikai bizonytalanságnak. Hasonlóan nyilatkozott az Európai Parlament szocialista frakciójának vezetője, aki azt mondta, mindkét félnek törekednie kell az együttműködésre és a reformok folytatására. A belpolitikai feszültség egyébként az erdélyi magyar pártok számára is gondot jelenthet. Nehezebb lesz elérni a parlamenti küszöböt, mondja Kis Tamás politikai elemző.
Ez a politikai állóháború amennyiben fennmarad, az a szavazási részvételt, illetve a mozgósítottságot magasan tartja, és az a következő parlamenti választásokra nem biztos, hogy sok jóval kecsegtet a magyar érdekképviseletnek.
Londoni piaci elemzők szerint a sikertelen népszavazás miatt elhúzódhat a belpolitikai válság. A City közgazdászai szerint ez rövid távon tovább gyengítheti a viszály miatt az utóbbi hetekben lejtőre került román fizetőeszközt.
A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a magyar-román kapcsolatok szempontjából döntő kérdés az erdélyi magyarság emberi jogainak tiszteletben tartása. Németh Zsolt szerint, ha erősödik a belpolitikai stabilitás Romániában, és a kormány tiszteletben tartja az alapvető emberi jogokat, folytatódhat a két ország jó kapcsolata, amely az utóbbi időszakot jellemezte.
Romániában lehet a magyarok ellen kormányt alakítani, hiszen a magyarok 6%-át alkotják csak Romániának, viszont nem érdemes, mert nagyon könnyen kialakulhat egy olyan helyzet, hogy ez a visszájára sül el.
A romániai magyarságnál belső rendszerváltozásra van szükség, mert enélkül zsarolhatóak, mondta Tőkés László, az Erdély Magyar Nemzeti Tanács elnöke a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Arra a felvetésre, hogy nem kellene a romániai magyarságot képviselő pártoknak tisztázniuk a kérdéseket, Tőkés úgy válaszolt, feltétlenül szükség van erre, ezért javasolják, hogy az Erdély Magyar Egyeztető Fórumon keressék a megegyezést.
Meg kell tisztítani a politikai életet, egyfelől az korruptaktól, másfelől pedig a rovott múltóaktól, mert enélkül zsarolható a magyarság, enélkül tovább folytatja opportunista, hatalomhoz igazodó, önfeladó politikáját.
Idén egyetlen magyar diákot sem vettek fel a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem orvos, illetve fogorvosi karának költségtérítéses helyeire. A karon azonos számban hirdetnek meg román és magyar tannyelvű helyeket. Tavaly azonban a Mogye szenátusának döntése után már nem osztották el egyenlő részre a helyeket, hanem csak az elért eredményeket vették figyelembe, így kizárólag román diákokkal töltötték fel azokat.
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti szakára egy évtizede egyenlő arányban hirdetnek meg román és magyar tannyelvű helyeket. Ezt egy kormányhatározat szabályozza. Az egyetem román többségű szenátusa tavaly úgy döntött, hogy ez a szabály csak az államilag támogatott helyekre vonatkozik, a költségtérítésesekre nem. Így a mostani felvételin 100 román diákkal több került be. A rektor szerint a magyar felvételizők így is pozitív diszkriminációban részesülnek. Az államilag támogatott szakokon, az orvosin, fogorvosin és gyógyszerészetén a magyarok bejutási jegye átlagosan több mint egy ponttal alacsonyabb volt, mint a román helyekre felvételizőké. Pedig a felvételi tételek azonosak voltak magyarra fordítva, mondja az egyetem rektora. A magyar professzorok szerint a probléma gyökere az, hogy nincs meg a magyar tagozat önállósága.
Egy egyetem az ugye a társadalom igényeit kell kielégítse. Tehát, hogyha a lakosság arányában ennyi magyarul beszélő orvosra van szükség, akkor meg kellene legyen, hogy ez a magyar képzés a maga önállóságával, és akkor lehet tudni, hogy a magyar tagozatra felveszünk ennyit államira, ennyit pedig fizetősre, és nem mindig hasonlítgatjuk a kettőt egymáshoz.
A Mogye egy neve elhallgatását kérő magyar oktatója azt mondta, a tanintézmény szenátusában több mint kétharmados román többség van, amely tudatosan igyekszik tovább növelni a román tagozat fölényét a kétnyelvű egyetemen.
Két állampolgársági koncepció küzd egymással Szlovákiában. A belügyminisztérium javaslatáról keveset tudni, de a hivatalos álláspont szerint kevésbé lenne szigorú, mint a mostani. Az egyszerű emberek tervezete több konkrétumot tartalmaz, de a többségi Smer képviselői valószínűleg elutasítják a beadványt.
Egy év külföldön élés, ezt szabná feltételként az egyszerű emberek mozgalma. Négy képviselőjük terjesztette a módosítást a pozsonyi parlament elé. Javasoljuk, hogy azok az emberek, akik egy másik országban élnek, tanulnak, vállalkoznak, dolgoznak, vagy családjuk onnan származik, gond nélkül felvehessék annak az országnak az állampolgárságát. Akinek ilyen kötődése nincs, az viszont ne lehessen kettős állampolgár, mondja a mozgalom elnöke. Elemzők szerint ezt a javaslatot valószínűleg nem fogadja el a parlament. A szlovák belügyminisztérium ugyanis saját törvénytervezeten dolgozik. A cél az, hogy enyhítsük a jelenlegi törvény szigorát, és többen megtarthassák a szlovák állampolgárságukat. A módosítást mielőbb szeretnénk beterjeszteni, de ennek részleteit egyelőre nem hozhatjuk nyilvánosságra, mondja a szóvivő. Lucia Garajová valószínűsítette, hogy többen visszakaphatják majd szlovák állampolgárságukat. Elsősorban azok, akiknek volt állandó lakhelyük egy másik országban, és így vették fel annak állampolgárságát.
Az ukrán házelnök aláírta az új nyelvtörvényt, amit még Viktor Janukovics államfőnek is jóvá kell hagynia. A kisebbségek Ukrajnában hivatalosan is használhatják anyanyelvüket, ha arányuk eléri a 10%-ot egy közigazgatási egységen belül. Eszerint Kárpátalján a magyar hivatalos nyelv lesz. A nyelvtörvény nagy politikai vihart kavart, utcai tüntetések is voltak. A parlament elnöke is benyújtotta lemondását, ám bizalmi szavazással megerősítették posztját. akár 10 évre is rács mögé kerülhet az orosz ellenzék egyik legismertebb figurája, a blogger Alexej Navalnyi. Sikkasztással vádolják, állítólag 16 millió rubel kárt okozott egy állami faipari vállalatnak. Navalnyi a Kreml bosszú hadjáratának tekinti az eljárást. Moszkvában ezzel egy időben egy másik peri zajlik, amelyben egy női punkzenekar 3 tagja ül a vádlottak padján. Őket vallási gyűlöletből elkövetett garázdasággal vádolják.
Az oltár előtt színes maszkban ugrabugráló lányok jócskán megbotránkoztatták a moszkvai megváltó Krisztus székesegyház híveit. Sajátos punk imájukban arra kérték a szűzanyát, hogy üzze el Putyint a hatalomból. Pár héttel később az együttes 3 tagját előzetes letartóztatásba helyezték, és óvadék ellenében sem engedik őket szabadlábon védekezni. Az eljárást az első naptól fogva szimpatizánsok tüntetése kíséri a bíróság épülete előtt. A védelem nagyon nehéz helyzetben van, mert nem tudunk tanúkat és szakértőket beidézni, már 2-szer is visszautasították a kérésünket, mondja a lányok egyik ügyvédje. A botrányos akcióiról ismert együttes tagjai nyíltan vállalják politikai véleményüket, és többször gúnytűztek már Vlagyimir Putyin elnökből. A lányokra akár 7 év börtönbüntetést is kiszabhatnak. Az ismert ellenzéki blogger Anatoli Navalnyi hajmeresztőnek nevezte az együttes ellen zajló eljárást. Mintha a középkorban lennénk, már csak a spanyol csizma hiányzik, mondja a blogger, aki ellen kedden szintén vádat emeltek és megtiltották, hogy elhagyja az országot. Navalnyi blogjában rendszeresen ír az orosz állami vállalatok és hivatalok korrupciógyanús ügyleteiről. Az orosz elnökválasztás idején tevékenyen részt vett ellenzéki megmozdulások szervezésében. A Putyin által vezetett Egységes Oroszország pártot a tolvajok és csalók pártjának nevezte. A bloggert most azzal vádolják, hogy tanácsadóként rávette az egyik faipari cég vezetőit egy előnytelen üzlet megkötésére. A vád szerint ezzel 16 millió rubel veszteséget okozott a Kirovi terület költségvetésének.
Kedvezményesen juthatnának a dolgozók tulajdonrészhez állami cégekben. Erről készít szakértői koncepciót a Munkástanácsok Országos Szövetsége. A munkavállalók így belelátnának és beleszólhatnának a cég működésébe, például foglalkoztatási kérdésekben. Tulajdonosként osztalékot is kapnának. Résztulajdont valószínűleg csak a nem stratégiai jelentőségű cégekben lehetne szerezni.
5-10% között.
A 90-es évek elején a privatizált állami vagyon 5-10%-a jutott a magántulajdonba került cégek dolgozóinak kezébe. Ez volt a munkavállalói résztulajdonosi program. Az utak és hidak tervezésével foglalkozó UVA-terv munkavállalói akkor összefogtak, és megszerezték a cég tulajdonának felét. A menedzsment nélkülük ma sem hozhat döntést.
Vannak különlegesen fontosnak ítélt döntések, mit tudom, a vagyoni helyzetben történő változás, vagy egy üzletpolitika, amilyen 2/3 szavazáshoz van kötve.
Tulajdonosok lettek a korábbi állami cégek, a Főtaxi, a Fűzfői Papírgyár, vagy a Bábolna dolgozói is, de a részvényeik nagy részét azóta értékesítették. A munkástanácsok javaslata szerint az állam jól járna, ha a munkavállalóknak juttatná a részben állami tulajdonú cégek kisebbségi tulajdonrészét, kivéve a stratégiai vállalatoknál.
A dolgozói tulajdonjára járó osztalék egyetlen forrása a nyereség lehet. Ez a nyereség eltűnik mondjuk offshore cégekben, vagy egyéb adóelkerülő technikákkal, akkor ebből nem lesz osztalék a vállalaton belül.
A munkástanácsok arra számít, hogy őszig egy kedvezményes hitelt is kidolgoz a kormány, amivel a dolgozók tulajdonhoz jutását segíthetik.
Augusztus 6-ától büntethetőek azok, akik nem kötnek lakásbiztosítást Romániában, de az önkormányzatok nem ellenőriznek és emiatt nem is büntetnek. A kötelező lakásbiztosítást az Országos Biztosítási Felügyelet és a Román Belügyminisztérium tavaly májusban rendelt el.
Erre a 7. emeleti 2 szobás 55 négyzetméteres nagyváradi tömbházlakásra évi 20 euró a biztosítás. A tulajdonos azt mondja, csak azért írta alá a szerződést, mert közölték, büntetésre számíthat.
Többször volt róla szó, hogy ellenőrizni fogják, több ilyen határidőről hallottam én is, de eddig még egyáltalán senki nem jött vagy nem keresett, hogy most akkor megnézze, hogy van-e vagy nincs a lakáson biztosítás.
Tímea ezért úgy döntött, idén nem újítja meg, mert úgy véli, pénzkidobás. Az ügynökök azt mondják, felére csökkent a lakásbiztosításokat igénylők száma. Szerintük amiatt, hogy elmaradtak az ellenőrzések.
Mivel a helyi önkormányzatok nem hívták fel a lakosság figyelmét, hogy kötelesek ezt megtenni, ezért nem kötötték meg a lakásbiztosításokat, mondja az egyik biztosítótársaság ügyvezetője. Az önkormányzatnál azt mondták, a biztosítások ellenőrzése újabb adminisztrációs terhet róna rájuk. Sem személyzetük, sem anyagi forrásuk nincs. Mindössze felszólításokat küldtek ki az adófizetőknek.
Felszólítást küldött, illetve ismertette azon kötelezettségüket, hogy lakásbiztosítást kellene fizetniük, azonban egyelőre nem büntettünk meg senkit, egy tulajdonos sem.
Nagyváradon 90 ezer lakásból mindössze 4 ezerre kötöttek biztosítást idén, de más városokban sem jobb a helyzet. A kötelező lakásbiztosítás egyébként fa- és vályogházak esetében évente 10 euróba, míg tégla- vagy kőházakra évi 20 euróba kerül.
Utcagyerekeknek tartanak informatikai képzést Szatmárnémetiben azért, hogy segítsék a hajléktalan gyerekeket és fiatalokat a társadalmi beilleszkedésben. Az utcán élők közül többen már munkáját is találtak.
Ezek a fiatalok most ülnek először számítógép előtt. Vannak közülük, akiknek először írni, olvasni kell megtanulniuk, másokat a munkahelykeresésre készítik fel.
Kurikulum vitét tanulok, és már a munkahelyre, hogy tudjak menni, dolgozni.
A szövegszerkesztés mellett történelmet és földrajzot is tanulnak, játékos interaktív programok segítségével higiéniai és szexuális felvilágosítást is kapnak. A cél, hogy új életet kezdhessenek.
Vannak olyan emberek, itten talpra álltak, nem elhagyták az italt, mi hát itten keresnek nekünk munkát.
A képzés egy éven át tart. 14 és 35 év közötti fiatalok vesznek részt rajta, összesen 28-an. A közös bennük, hogy meg akarják változtatni életüket.
A
szakmai beilleszkedés tekintetében ez a számítógépes képzés egy reális segítség, és ezeket a tevékenységeket pedig még más is kíséri. Többek között szerepjátékokat végzünk, amelyek során felkészítjük őket állásinterjúkra. Megtanítjuk, hogyan hívjanak fel egy telefonszámot, ha állásajánlatot találnak, mondja az egyesület vezetője. 11 hajléktalannak már sikerült munkát találnia. A Szatmárnémeti Csillag Egyesület 2009 óta foglalkozik hajléktalan fiatalokkal. Azért dolgoznak, hogy ne zűjjenek el a fiatalok és ne kényszerüljenek koldulásra.
Akár már néhány év múlva szabadon engedhetik a Kulcsi Ámokfutót, aki megölte bátyját, nagyszüleit és az apját. A férfi ugyanis nem volt beszámítható, amikor elkövette a gyilkosságot, ezt állapította meg az elmeorvosi szakvélemény. Ha újabb szakvélemény nem lesz, akkor a bíróság csak kényszergyógykezelésre ítélheti az ámokfutót, börtönre nem. A kényszergyógykezelést viszont a bíróság bármikor megszüntetheti, ha a pszichiáterek úgy ítélik meg, hogy a férfi meggyógyult, ezután pedig szabadon távozhat.
Az elmeorvos szakértőnek a megállapítása az volt, hogy az ügyfelem tudathasadásos elmezavarban szenved, illetve szenvedett akkor is, amikor a cselekményeit elkövette, nem beszámítható emiatt. Így módon kezdeményezte az ügyészség a védencem előzetes letartóztatásának a megszüntetését és az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelését.
Nem technikai probléma okozta a tegnapi parajdi autóbusz balesetet, derült ki a mai vizsgálaton. Már a hatóságok holnap utánra ígérnek részletes tájékoztatást, feltehetően a sofőr rosszul léte vagy emberi mulasztás miatt történt a baleset. 6 sérültet jelenleg is a Marosvásárhelyi kórházban ápolnak. Hármuk állapota súlyos, de nem életveszélyes.
Ma délelőtt vontatták be Székelyudvarhelyre a tegnap összetört autóbuszt. Itt vizsgálták meg a fékrendszerét és a biztonsági berendezéseit. A sofőr közvetlenül a baleset után ugyanis műszaki hibára hivatkozott. A vezetőt ma hallgatta ki a rendőrség.
Ahogy mentem befelé, Örügai pár száz méter mentem, felturázott a motor. Ráléptem a fékre, de nem tudtam semmire beri, szóval nem akcionált, és akkor nekivágott a fal.
Az előzetes ellenőrzés eredménye szerint azonban a busz megfelelő állapotban volt. Ez azt valószínűsíti, hogy vezetői hiba történhetett. A busz üzemeltetője belső vizsgálatot indított. A rendőrség és a munkavédelmi felügyelőség is vizsgálja a baleset körülményeit. Egy belső vizsgálatot folytatunk, hogy megtudjuk, a bánya vezetése megtette mindent a turisták védelmében, mondja a munkavédelmi felügyelő. Összesen 14 sérültet kezeltek a Marosvásárhelyi kórházban. Hárman súlyos, de nem életveszélyes állapotban vannak.
Tegnap magához tért és javul az állapota annak a fiatalembernek, akit villámcsapás ért egy foci meccsen. Egyik csapattársa és édesapja élesztette újra. Barátságos mérkőzést játszottak agyakos szergényben, amikor egy villám belecsapott a pályába.
Nagyon erős a szervezet a Norvinak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nem lesz gond.
Testvére szerint a körülményekhez képest jól van a fiatalember, akit vasárnap ért villámcsapás egy foci meccsen. Csak másnap tért magához.
Tudtunk vele beszélni, megismert minket a régi dolgokra, tehát ilyesmire, hogy mikor született, hol él, hol végezte az egyetemet, mindenre emlékszik.
A villámcsapásra viszont nem.
Azt látjuk, hogy az elhangzott szavakat, vagy mondatokat egy-két perc múlva elfelejti.
Az orvosok szerint a memória zavar csak átmeneti. A tartós eszméletvesztés és a gyógyszerek okozzák. Első és másodfokú égési sérülést is okozott a villám. Ez 8 napon túl gyógyul, de ennél komolyabb baja nincs a fiatalembernek.
Állapota stabil, úgyhogy a mai napon még további monitorozós megfigyelést igényel ugyan, de ezt már nem az intenzív osztályon történik, hanem a kardiológiai őrzőbe helyeztük át.
Ennél a focipályánál csapott le a villám vasárnap este, amikor épp egy barátságos mérkőzést tartottak. 15 embert szállítottak a soproni kórházba, közülük már csak 3 sérültet tartanak megfigyelés alatt az orvosok.
Híradónk segítségével találta meg egymást két férfi, akik a II. Világháború óta keresték egymást. A doni harcok túlélője azóta kereste elhunyt bajtársa fiát, hogy átadja neki édesapja üzenetét, és elmondja neki, mi történt az édesapjával.
Ennyi évnek el kellett állni, hogy találkozunk.
Ennyi évnek, csak 70 év.
Hát, 70 év, ugye.
Ifjabb Németh István a Duna Televízió híradójában látta meg Román Istvánt. Édesanyja sokat mesélt apja egykori bajtársáról, ezért szeretett volna találkozni vele. 70 év keresés után bukkant rá.
43. január 12-ig együtt szolgáltunk.
Román István szakaszparancsnok és tiszti szolgája, idősebb Németh István együtt harcolt a Donkanyarban.
Berohant a bunkerba, hogy látosra az oroszok itt vannak a orvosnak a túlsó oldalán. Tényleg jöttek is a mongol katonák, kicsit hát ittasan, finoman fejeztem ki magam, és a bunkerunkba pedig bedobtak egy kézigránátot.
Együtt estek fogságba. Román István túlélte, tiszti szolgája azonban belehalt az ott pusztító járványba. Fia akkor még nem volt 1 éves.
Nagyon keveset tudtam az apámról, mert hát ennyi volt az egész, szegény anyám, ugye korán özvegy lett, hát én is. Aztán később, hogy anyám férhöz ment, de hát az már nem volt az igazi. Szóval mindig szerettem volna egy igazi édesapád.
Itt a papa.
Igen.
Én meg itt a gépiska mellett.
Ott Román Istvánnak hobbija volt a fotózás, így képeket is hozott magával. Köztük olyanokat, amelyeket a fiú most először láthatott édesapjáról.
Nekem most ez egy nagy boldogság, hogy ez a beszélgetés összejött.
Az egykori szakaszparancsnok és bajtársának fia azt mondják, még sokszor találkoznak majd, hogy megbeszéljék az elmúlt 70 év történéseit.
Új dinoszaurusz fajt azonosítottak a Bakonyban. Az állat 85 millió évvel ezelőtt élt Iharkút környékén és növényevő volt. A lelőhelyen az elmúlt 12 évben mintegy 30 különböző gerinces állatfaj maradványait tárták fel.
Nagyon-nagyon jól lehet látni, ahogy a háti csigolyákhoz kapcsolódó bordák ide befutnak.
Az iharkúti ásatáson került elő ennek a páncélos dinoszaurusznak a részleges csontváza. Hasonló őslénycsontokat korábban is találtak már itt, de eddig ez a legösszefüggőbb leletegyüttes.
85 millió évvel ezelőtti állatok maradványait tárjuk itt fel, ezen a lelőhelyen most már 12 éve, és ez európai és világviszonylatban is különleges, hiszen egy olyan idő intervallumot reprezentál, amit más lelőhelyek Európából vagy akár a világból nem igazán.
Az új dinofaj egyedei viszonylag kis termetőek, 1,8 méter hosszúak voltak, a hátsó lábaikon jártak. A kutatócsoport szerint a volt bauxitbánya területen igen gazdag lelőhely.
Vannak olyan napok, amikor folyamatosan kerülnek elő, tehát elérünk egy olyan részt a rétegben, ami dúsultabb csontokban, akkor mindenféle fajta állatból előkerülnek elemek.
Eddig mintegy 10 000 csont maradvány került elő. Fogak, csontocskák, részleges csontvázak. Legalább 30 különböző gerinces állatfaj maradványait tárták fel. Halakét, gyíkokét, de az első magyarországi repülőhüllő és dinoszaurusz leleteit is.
Most jönnek a sporthírek, majd az időjárás jelentés kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!
Harmadszorra meg szeretném mutatni, hogy tudok én igazából ott is jól teljesíteni. Megvan az út, hogy hogyan sikerülhet jól a felkészülésem utána, hogyan fog tudni ott jól kint boxolni, esetleg egyik meccs a következőre még jobb teljesítmény nyújtani.
30. olimpiai játékok Londonból 3D-ben is.
Most következik a hét bomba gólja.
Most, hogy elmenekültek a nők, nyugodtan beszélhetünk a prostata problémákról.
Tudta, hogy a gyakori éjszakai vizelés és az akadozó vizelet tipikus férfi probléma?
Ennek oka a jó indulatú prostata megnagyobbodás vagy prostata gyulladás is lehet.
Az új Gentos tabletta komplex hatóanyagával mindkettőt kezeli.
Nekem már bevált. Próbálja ki ön is.
Gentos. Ez férfi dolog.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.